És folytatódik a profil. Én Fehér Marian vagyok, vendégem pedig továbbra is Győri Ferenc, gyógytornász, fizioterapeuta, a HT Pro vezetője. És hát most nagyon sok mindenbe úgy belekaptunk, összességében arról beszélgettünk, hogy ami szerintem nagyon fontos és sokakat érintő kérdés, és ha már egy emberhez eljut az, hogy van remény a mindenféle mozgásszervi problémából való kilábalásnak, akkor már nyert ügyünk van. Ugye direkt meg is kérdeztem tőled, hogy létezik-e, hogy akármilyen jellegű problémából is, de ki lehet-e jönni, és azt mondtad, hogy igen, egy a kulcs, hogy az ember tegye oda magát, tehát keresse fel bármikor, bárhol azt a szakembert, akivel együtt tud működni, figyeljen oda rá, és tegye meg azokat a apró lépéseket, amiket ő magáért meg tud tenni. A te életedben ugye valahogy egymásra épülnek a gyógytornász, a gyógymasszőr, az edző képzés, és így tovább, és említettük azt is, hogy édesapád sportoló volt, édesanyádnak az egészségügy területén volt elfoglaltsága, tehát te azért mind a kettőből kaptál, de egy fél mondat erejéig mondtad, hogy azért sok saját sérülésed is volt. Hogy te hogyan éltél, milyen sportokban vettél részt, és mi volt az, amikor te arra rájöttél, hogy jobb, hogyha a saját kezedbe veszed a sorsod?
Hát ez nagyon-nagyon messziről kezdődik. Világéletemben ugye én is sportoltam, tehát ez ilyen nagyon sokszor szerintem halljuk ezt hasonló kaliberű emberektől.
Persze.
Tényleg kisgyerekkorom óta valamilyen sporttevékenységet űztem, nagyon sokfélét. Tehát elsősorban ugye a labdajátékokkal kezdtem, mindenféle labdajátékban eltöltöttem valamennyi időt. Ugye legtöbbet talán a kézilabdában, illetve a kosárlabdában. Aztán mivel nem lettem egy égi meszelő, ezért a kosárlabda az viszonylag hamar el is tűnt az életemből. Ennek ellenére nagyon szerettem, meg jó volt. Focizgatni csak az iskolai keretek között, tehát az nem volt azért egy ilyen jellemző. Ugye édesapám nagy, hogy is mondjam, csalódása volt, mert ő fociban tevékenykedett, úgyhogy ő sajnálta, hogy én nem lettem focista, meg hogy semmire nem igazán jutottam a fociban. Ezen kívül a küzdősportok, illetve a szertorna volt az, ami még nagyon-nagyon meghatározó volt az életemben. Aztán ugye az iskolai évek, ahogy haladtak előre, egyre inkább azt tapasztaltam, hogy ugye a sport tevékenység, és annak így az egyesületi keretei, azok egyre kevésbé fértek meg, mert hogyha ugye erőteljes volt bennem nagyon a karriertudat, tehát tudtam, hogy mit szeretnék elérni. Ebből fakadóan azért a tanulás, meg a ebben való tájékozódás, az mindig egyre több időt vett el. És akkor így jutottunk el odáig, hogy az edzőtermek világába csöppentem, és így a küzdősport mellett így az edzőtermek maradtak meg leginkább az életemben, mert hogy az kötetlen volt, akkor mentem, amikor ráértem, sőt, vannak éjjel-nappali edzőtermek is, tehát bármikor szinte le lehetett menni, és így gyakorlatilag ez volt az, ami a leginkább megmaradt az életemben, és ezért is lett az edzőképzés, meg maga az edzői szakma az egyik lehetőség abba az irányba, hogy tovább lépjek, hogy ezt, amit korábban is beszéltünk, ezt az üreget kitöltsem így a sport és az egészség tudomány között. Úgyhogy ez az oldal volt az, ami leginkább meghatározott. Miközben erőteljesen hatott rám azért édesanyámnak az egészségügyi beállítottsága is. Azért én bármikor, mikor beteg voltam, mondjuk általános iskolában leginkább, akkor hát mi történt? Édesanyám eljött értem a suliba, és bevitt a munkahelyére, és akkor én a nővérszobában ücsörögtem, tévét néztem, meg ott beszélgettem, és jópofiztam a kollégákkal, kolléganőkkel, mindenki elég beszédes kis mosolygós gyerek voltam, tehát alapvetően szerettek velem beszélgetni, és amikor ott is eljött az este, akkor ugye belelopóztam a műtőbe, láttam egy-két dolgot, amit mondjuk a hasonlókorú gyerekek soha, és hát ugye azért hatott rám ez a fajta millió.
Belopóztam a műtőbe?
Hát belopóztam, igen, nyitva maradt az ajtó, és akkor benéztem, amikor éppen nem tudom, valami ok folyt. Hát logikusan nem mentem effektív be a
műtőasztalhoz, de azért bebe leskelődtem. Az jutott eszembe, mikor a nagy ilyen színészpároknak a gyerekei mondják, hogy és akkor én ott a függöny mögött töltöttem a gyerekkoromat, és benéztem az öltözőkbe, meg néha be a színpadra, meg a... Ez egy kicsit olyan volt most.
Igen, ez most, hogy így mondod, így igen. igen, én is érzem benne, de tényleg, tehát azért hatott rám az, hát, az a millió egyértelműen, és tetszett az, hogy na majd én akkor nagy orvos leszek, és akkor mennyire szuper lesz. Aztán utána azért az is hatott rám, hogy azért édesanyám 40 évnyi munkaviszony után az egészségügyben azért elmondta, hogy azért milyen negatív tapasztalatai voltak azzal, ami ott zajlik, vagy ami tudott ott zajlani, mert hogy ugye ez nagyon sok esetben nem is feltétlenül ugye a munkavállalóknak, vagy az ott dolgozóknak a problematikája, vagy az ő személyiségükből eredő probléma, hanem leginkább, hogy mit enged a rendszer, mit enged az ottani környezet, és hát ő mondjuk azt, hogy negatívan is tapasztalt elég sok mindent, mert nem mindent tudtak úgy megoldani, és azért ez is hatott rám, és rájöttem arra, hogy lehet, hogy sokkal többet tudok tenni az emberekért, vagy az egészségükért, hogyha nem a gyógyítás oldalát választom, hanem inkább a megelőzés oldalát választom ennek a történetnek. És így is volt, hogy a megelőzés lett az elsődleges tevékenységem annak idején. Tehát tényleg edzőként, masszörként.
Ha innen indultál, igen.
Igen, edzőként, masszörként, amikor elkezdtem tevékenykedni, akkor egyértelműen ez volt a célom, hogy én mindenféleképpen a mozgással, meg az ehhez kapcsolódó manuális tevékenységemmel megelőzzek bizonyos betegségeket. És aztán ugye itt a gyógytorna úgy jött utána, hogy gyakorlatilag hozzátette azt az egészségügyi oldalt, ami a rehabilitáció, illetve a betegségekből való felépülés vonulatát is a kezembe adta, vagy lehetőségként a kezembe adta. És hát nagyon-nagyon hamar tudtam, hogy nem akarok kórházban dolgozni. Tehát az ott eltöltött gyakorlataim, meg az a néhány alkalom, amikor ilyen-olyan önkéntes módon bent részt vettem különböző osztályokon ebben a tevékenységben, akkor azért rájöttem arra, hogy na, az nem az én utam, tehát kórházban nem szeretnék semmiféleképpen. És aztán nagyon-nagyon gyorsan az edzői praxisomból, meg a masszeri praxisomból nagyon kinőtte magát, tehát olyan gyorsan lett belőle egy ilyen, hogy is mondjam, olyan tömeg, és olyan kritikus tömeg, akik igényt tartottak arra a fajta szolgáltatásra, amit én nyújtottam. Sok esetben ugyanazok közül az emberek közül, akik előtte jártak hozzám ilyen-olyan problémákkal, tehát egyfajta sokkal kiterjesztettebb szolgáltatást tudtam nekik nyújtani, és nagyon-nagyon jól sikerült, mert hogy szájról szájra terjedt innentől kezdve az információ, és akkor tényleg azok a skillek, amik képességek, amik megvoltak, azok szinte vonzották az embereket.
És mit gondolsz, hogy miben vagyunk erősebbek? A megelőzésben, vagy a bajnak a kezelésében?
Hát a tűzoltásban egyértelműen, sajnos.
Mert ugye ezzel kezdtük, hogy van, aki abban sem, mert hogy létezik egy ilyen nagyon rossz mondás, és ezt emlékszem, amikor a 40. születésnapomon mondta valaki, hogy mától, hogyha felkelsz, és valamit nem fáj, akkor te tulajdonképp nem élsz. És mondtam, hogy ez annyira nem szeretném ezt magamévá tenni, mert hogy, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy létezik az, hogy elfogadjuk, hogy hát ahogy halad előre az idő, úgy bizony lehetnek gondjaink. De hát, hogy...
Hát ez létezik sajnos,
de nem kell ezt szerintem elfogadni, mert hogyha nézünk egy emberi életet, akkor még utána nem biztos, hogy a felét fájdalommal kell leélni.
Ez így van, csak ez az a fajta szemlélet, vagy az a fajta életfelfogás kell, hogy neked a mozgás az hozzátartozik ugyanúgy az életedhez, mint a lélegzés. Tehát azon nem gondolkodunk el, hogy reggel felkelünk, és hogy jé, lélegzünk. Akkor azon sem kéne elgondolkodni, hogy minden áldott nap egy órát, fél órát, ki mennyit tud, a mozgásra fogunk, a jó minőségű mozgásra fogunk fordítani.
Na, még erre akarok rákérdezni. Igen, mert hogy az is van, hogy vannak olyan életszakaszok, amikor nem biztos, hogy belefér a valamiféle sport, de én azt gondolom, hogy a mindennapokban az életvitelbe is bele lehet tenni adott esetben egy kis séta, egy kis gyaloglás, lépcsőzés, mit tudom én, ugye ezeket szokták abszolút mondani. És ez lehet kapaszkodó azoknak, akik azt mondják, hogy jaj, de hát nincs erre most időm, mert most egy olyan megfeszítettebb időszak van. És én azt szeretném, hogy ezt hangsúlyozd, hogy ez abszolút valóban így van-e?
Így van, ez abszolút így van. Tehát tényleg, hogy nem feltétlenül kell edzőterembe járni, és nem feltétlenül kell effektív, tényleges sport tevékenységekben gondolkodni. Tehát nagyon-nagyon nagy előrelépés lenne az, hogyha ez valaki csak egyszerűen fogná magát, és azokban a hétköznapi dolgokban, lásd, én most lábbalhajtós rollerrel jöttem ide, nem tudom, 4,5 kilométert. Uh-huh. És nem azért jöttem lábbalhajtós rollerrel, mert mondjuk nem tudtam volna autóval, vagy BKV-val jönni, vagy taxival, vagy teljesen mindegy, hanem azért, mert nekem egyszerűen fel sem merült az, hogy én nem lábbalhajtós rollerrel fogok eljönni. És ugyanígy, ha olyan házban laksz, ahol van lift, de van egyébként lépcső is, akkor egyébként meg lehet azt tenni, hogy lépcsővel fogsz fel, vagy lépcsőn fogsz felmenni, és nem lifttel. És akkor mondják, hogy de hát a 5. lakok, na de az elsőre vagy a másodikra fel lehet menni ettől még uh-huh. lépcsőn. Uh-huh. Nem feltétlenül kell rögtön az 5. menni csak lábon, hanem meg lehet azt tenni, hogy felmegyek csak az elsőre, következő héten már a másodikra, következő héten már a 3., és szép lassan, fokozatosan egyáltalán így is fel lehet építeni az aktivitást. Vagy az, hogy munkába menet, egy megállóval előbb leszállok a buszról. Következő alkalommal 2 megállóval előbb leszállok a buszról. Tehát, hogy ugye itt is megvannak azok a lehetőségek, hogy lehet dozírozni, vagy a fokozatosság elvét bele lehet építeni a tevékenységbe, és már is aktívabbá válik, és már is jobb lesz. Mert hogy tény, hogy amikor mondjuk lásd, itt vagyunk egy stúdióban, és egy hosszabb felvétel van, akkor nem fogsz tudni felállni óránként, és akkor megcsinálni a kis mozgásaidat, mert hogy itt kénytelenek vagyunk itt ülni, és ebben a szituációban maradni. És ugyanígy gondolom a legtöbb munkahelyen is nem minden esetben engedi meg a munkavégzés az, hogy óránként felállj és egy kicsit sétálj, de a munkában menet és a munkában jövet azért rengeteg lehetőségünk van olyan aktivitásokat beépíteni a hétköznapjainkba, amik segíthetnek.
Sőt, ez amikor bejött az, hogy tudod, e-mail, meg házi telefon, meg nem tudom én mi, akkor felhívták a figyelmet arra szakemberek, hogy lehet azt csinálni, hogy átmész egyik irodából a másikba, tehát hogy nem uh-huh. egy e-mailt írsz, vagy a házi telefonon áttelefonálsz, hanem egész egyszerűen, hogyha másiknak mondandód uh-huh. van, aminek nem kell, hogy írásban igen. legyen nyoma, tehát nyilván ezt most így mondom, akkor az is egy tudatos mozgás lehet, igen. hogy fölállsz, átmész,
abszolút.
És így tovább. Ez tehát, abszolút. Hogy ebben nem gurulószéken tudod, nem rugod magad egyik helyre. Mert hogy rettenetesen le tud, nagyon-nagyon le tud csökkenni.
Mostanában vannak olyan belső hálózatok, ilyenben is volt részem együtt dolgozni, amelyek online felületen adnak visszajelzést arra, hogy most állj föl, sőt, van olyan program, amiben szintén így dolgoztunk együtt, hogy a számítógépen megjelenik egy videó, vagy egy animáció, és megmutatja azt, hogy milyen gyakorlatokat kell az adott munkavégzés keretei között azért elvégezned, hogy jobb legyen az egészségi állapotod. Hmm. Tehát mondjuk, akik állandóan számítógép előtt ülnek, és ezt csinálják, azoknak óránként megjelenik ott egy kis valami kis emberke, és akkor jelzi, hogy na, akkor most mozogni kell, és akkor vagy egy animáció megmutatja, hogy milyen izmokat nyújts meg, hogyan mozgasd át magad a monitor előtt. De egyébként csináltunk ilyet fizikai munkásoknak is. Tehát, hogy olyanoknak, akik mondjuk egy valamilyen raktárban, vagy egy ilyen gyárban dolgoznak, és az adott fizikai munkára is megvoltak ezek a speckó gyakorlatok, és akkor leállították a munkát, 5 perc, átmozgatta, és folytatták tovább. Tehát, hogy ez igen, már működik.
Ebben is megint, ez nagyon jó, ha működik, mert hogy annyira egyszerű, hogy elképesztő, csak ugye ezzel kezdtem, hogy az egyszerűsége miatt sokszor azt mondjuk, hogy jó, oké, ezt most ki lehet hagyni, de hogy közben meg nem. Tehát az elmúlt egy óra, ez pont arról szólt.
Ideig, óráig ki lehet hagyni.
Igen, ez pont arról szólt, hogy te elmondtad, hogy jobb, ha nem, és a jó hír az, hogy mindenféle problémát helyre lehet hozni. És nem biztos, hogy bele kell menni olyan utcákba, amelyek, mert hogy mozgásszervi problémák nagy fájdalmakkal járnak sok esetben.
Igen, és nagy szenvedéssel, és marhára kénytelen vagy velük utána együtt élni. Tehát, hogyha nem teszel értük semmit, vagy hát az ellenük semmit, akkor kénytelen vagy vele együtt élni, és az egy nagyon-nagyon rossz minőségű életet fog eredményezni.
Én nagyon örülök, hogy az elmúlt időszakban, hogy mondjam, nagyobb presztízse lett a gyógytornának. Régen, amikor én gyerek voltam, a gyógytorna az egy össze volt kötve azzal, hogy ez olyan, mint a pszichológus, tudod, uh-huh. hogy régen az volt a mondás, hogy ha pszichológushoz jársz, akkor tuti ketyós vagy. Ha a gyógytornászhoz jársz, akkor hát meg akkor valami bajod van, te nem vagy egészséges, valamiért csökkent képességed van, így van. Miközben ugye ez nem így van, hanem inkább a szakember által által kontrollált.
Ezért is lett a gyógytornó, most már inkább fizioterapeuta.
Aha.
És ezért is lett az, hogy inkább ugye korrekciós edzést, én magam részéről korrekciós edzést szoktam mondani, nem gyógytornát.
Világos.
A gyógytornának ez a fajta negatív kifejeződése, uh-huh. ez sokkal inkább így elmarad azzal, hogy azt mondom, hogy neked vagy önnek korrekciós edzésre van szüksége, és akkor ez mutatja is, hogy ugye nem az a baja, hogy te gyógyós vagy, és neked valami izé, hanem neked korrigálni kell valamit, ami nem a helyes módon működik.
Hát is higgyük el, hogy mindenkinek.
Gyakorlatilag igen.
Na, szóval, hogy én nagyon örülök, hogy erről szó volt, és ezt elmondtad, és én azt érzékelem, hogy ebből talán nagyon jól le lehet venni azt, hogy ezer és ezer út van, tehát választása mindenkinek van, erre van szakembergárda, nagyon sokféle, lehet választani. Még annyit mondj meg, hogy mit gondolsz, hogy milyen legfontosabb a kliens és a szakember közti viszonyban. Tehát ha én úgy döntök, hogy oké, keresek, akkor mik azok, amikre koncentrálnom kell?
Nagyon-nagyon sokan írnak erről a témáról, hogy hogyan válasz jó edzőt, meg mitől jó edző a jó edző. Hát először is azt gondolom, hogy ilyen általános dolgokat szeretnék megfogalmazni, akkor van egy szimpátia, ez az első. Tehát amikor akár telefonon, akár egy szöveges üzenetben, mert abban is meg lehet találni rögtön a szimpátiát, de akár egy személyes találkozóban, mindenféleképpen kell, hogy az a hang, az a személyiség, az megfogjon. Tehát az valamilyen szinten úgy magadénak tud érezni, ez nagyon fontos. Ha találkozol vele és látod a szakembert, akkor azért az valahogy úgy közvetítse azt a fajta életérzést, ami miatt hozzámész. Tehát logikusan ne egy elhízott, cigiző, füstben ülő valaki legyen, aki majd az egészségről papol neked, meg a fogyásról, meg az egészséges életmódról, hanem ténylegesen egy olyan szakember legyen, és úgy nézzen ki, ahogy azt úgy elvárod. Ezen kívül pedig fontos az, hogy azért tájékozódjunk. Tehát most már az internet rengeteg lehetőséget biztosít számunkra. Tényleg be lehet ütni a keresett témát, a szakemberkeresőket is lehet alkalmazni, illetve hát a legjobb természetesen az ajánlás, ugye, amikor valaki valami pozitívat tapasztal, akkor a környezetében elhinti. Tehát én gyakorlatilag ebből élek már, amióta csak gyakorlatilag itt ebben a tevékenységben dolgozom. Soha életemben nem hirdettem meg semmilyen a hirdetésem, mert hogy mindig ugye az ajánlás az a legjobb, mert hogy valaki, ha már pozitívan tapasztal veled, mint szakemberrel, akkor ő szívesen ajánl téged tovább, és szívesen javasolja azt a tevékenységet másoknak is, mert mindenkinek van a családjában olyan, akinek szüksége van rá. És aztán még, ami így fontos szerintem, az, hogy tudnunk kell, hogy nekem szakemberként az, hogy azért a tevékenységem jelentős részében majdnem, hogy pszichológusként kell dolgoznom.
Ezért tehát, mondtam, hogy tök fontos a ti empatikus képességetek.
Így van, tehát én sajnos azt kell látnunk, hogy amikor beülünk akár bármelyik szolgáltatást is nézhetem, akár egy masszázszobába bemegyünk, akár egy edzést tartunk, akár egy korrekciós valamilyen tevékenységet végzünk, minden esetben az első az, hogy a vendég az egyfajta pszichológusként tekint ránk. Tehát, hogy mi olcsóbbak vagyunk, mint a pszichológus, ezt szoktuk is mondani, és a kolléganőm, aki pszichológus is egyben, ő ezt nagyon jól tudja ötvözni, mert hogy én azért mindig el szoktam mondani, hogy bocs, de én nem vagyok pszichológus. Tehát én nagyon szívesen meghallgatlak, nagyon szívesen elmondom a véleményemet, esetleg teszek fel olyan kérdéseket, ami segítő szándékú lehet, de hogy a megoldás az nem én vagyok. És fel kell ismerni, hogy mi az a pont, ahol esetleg ténylegesen én már a kolléganőmet fogom ajánlani, hogy menjél el hozzá, mert hogy ott már nem én vagyok a kompetens, de mégis van az a szín, amelyen belül mindenféleképpen egyfajta pszichológiai vagy pszichés támogatásként vagyunk jelen. És ugye ezt mondhatnám itt az előző etapban is, hogy beszéltünk, ugye, hogy ilyenkor éverején mindenki elkezdi a életmódváltás teljes reformjait, és mindent megpróbál megújítani, és akkor ő most lefogy, ő most egészségesen fog élni, és stb. Ugye a legtöbb esetben pont ezen múlik és áll vagy bukik, hogy egyáltalán a megfelelő szakembert választ-e, és hogy ez a megfelelő szakember ilyen módon is tudja őt támogatni, hogy a motivációjában megőrizze. Tehát, hogy sajnos ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz, és én azt látom, hogy nagyon sokszor edzőként ez két irányba megy, vagy valaki nagyon nem lesz empatikus, tehát, hogy ilyen,
igen.
hardcore, régi, szockó edzőmodellt visz, és
keményen.
Nem tudom, a nagy kulccsal fogja őt megdobni, vagy nem tudom, vagy ilyen arrogánsan és ilyen lekezelően viselkedik, vagy a másik oldal, logikusan erre is megvan a kereslet, tehát egyébként
van
aki ezt szereti, okay. De van az a másik, aki meg nagyon empatikus, nagyon-nagyon érzi a másiknak a rezdüléseit, és ő meg egy ilyen kedves, folyamatosan követő, folyamatosan alakító attitűddel jól tudja támogatni a másikat. De én szeretem azt, hogyha azért inkább a második van benne, de abban is szeretem inkább azt, hogy azért ne vigyük el, tehát tudjuk, hogy hol vannak a kompetencia határaink. Tehát, hogy ne legyünk inkább pszichológusok, mint edzők.
Igen, meg kérdés az, hogy kire ez hogy hat, mert hogy ugye tudjuk azt csinálni, hogy ezt a simogató, kedveskedő bánásmódot
félreértjük.
Megkihasználjuk.
Megkihasználjuk. Igen, tehát ez ebben, mind a kettő. Igen.
Ebben benne van az, hogy jó.
És akkor az edző hazaviszi ezt a stresszt, amit ott kap egész nap, és akkor majd szétrobban. Én nagyon jó vagyok, mert én nagyon, ugye, míg hazagurulok a rolleremmel, addig általában kitisztul a fejem, kitisztul. És akkor a családom az már nem kapja ezt a hardcore feszültséget, de illetve azt is igaz, hogy azért félre is tudják érteni. Tehát, hogy azért nő-férfi viszonylatban, ott azért ez nagyon sokszor félreértésre ad okot, és arra is oda kell nagyon figyelni.
Uh-huh. Tehát, hogy a támogatás az igazából magának a tevékenységnek szól.
Igen, így van. Meg annak, hogy őt támogassuk, de nem feltétlenül ez egy érzelmi támogatás, vagy nem tudom, nem kell bele gondolni sokkal többet. Én kifejezetten, nálam ez így nagyon jellemző, hogy én nagyon-nagyon közvetlen vagyok, nagyon-nagyon tudok szeretni embereket, és ebben semmi olyan negatív felhang nincsen, vagy szexuális felhang nincsen, és hogy nekem feladatom ez kifejezetten most már évek óta, hogy odafigyeljek arra, hogy megtartsam a kereteket, meg a határokat, hogy az a támogatás, ami belőlem jön, az azért van, hogy te jobb legyél, egészségesebb legyél, és jobban éljél, és nem azért, mert nem tudom, éppen bármit. Szimpatikus vagy-e, vagy valami hasonló.
Na, hát ez is egy fontos szempont, hogy ezt erre is oda kell figyelni. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm szépen ezt a rengeteg információt, amit rajtad keresztül általad megtudtunk, és további sok sikert kívánok neked.
Köszönöm szépen, és én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, minden jót kívánok.
Győri Ferenc, gyógytornász, fizioterapeuta, a HT Pro vezetője volt a vendégem. Ma este itt a Profilban. Köszönöm szépen a figyelmet!